150-es éneket énekeljük a Leke énekes könyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten tiszteletünkön a 103-as számú éneket énekeljük az Eke énekes könyvből liturgiai énekként.
Hadd meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok, ne rejtsd el orcádat előlem. Te voltál az én segítségem, ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Taníts engem, Uram, a Te utadra, és vezess egyenes ösvényen.
Thank you.
Az Úr gazdagon megáld mindenkit, aki őt segítségül hívja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremtsd újjá szolgáló szeretetre. Az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy az ő hűsége. Dicsőség legyen ezért az Atyának a mennyekben, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ámen.
Mindenható örök Isten, add meg nekünk kegyelmedet, hogy készségesen cselekedjük akaratodat, és őszinte szívvel szolgáljunk neked az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt ígét, melyet megírva találunk Péter első levelének 4. fejezetében, a 7-től a 11. versig a következőképpen. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszem az egyetemesen a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Hónap első vasárnapja van, az asszony szeretné köszönteni azokat, akik május hónapban születtek. Kérjük, hogy fogadják szeretettel az asszonykör szolgálatát.
Hadd hallja minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom, ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Ments meg ellenségeimtől, Uram, nálad keresek oltalmat, taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton.
Uram, bocsásd meg, sokszor keserű vagyok, elhalványul bennem, amit tőled kapok. Hogy nem tartom, Uram, az áldásod többre, hogy nem nézek hittel az igaz örömre. Nincs erőm megélni itt az életemben, hogy a te kegyelmed mindig elég legyen. De hová vihetném erőtlenségemet? Leteszem eléd a keserűségemet. Köszönöm, hogy mondod, s igaz a te szavad, hogy előbb szerettél, bebizonyítottad. Szereteted legyen örömöm forrása, ebből fakadhat rám erőd áradása. Így énekelhetem szívemből boldogan, örömöm és erőm forrása benned van.
Drága Szent Lélek, jöjj, vigasztaló nap jöjj. Drága Szent Lélek, jöjj, vigasztaló nap jöjj. Jöjj és vidámíts meg, jöjj és vigasztalj meg. Drága Szent Lélek, jöjj, vigasztaló nap jöjj. Drága Szent Lélek, jöjj, szabadító nap jöjj. Drága Szent Lélek, jöjj, szabadító nap jöjj. Jöjj és szabadíts meg, jöjj és vigasztalj meg. Drága Szent Lélek, jöjj, szabadító nap jöjj. Drága Szent Lélek, jöjj, bátorító nap jöjj. Drága Szent Lélek, jöjj, bátorító nap jöjj. Jöjj és erősíts meg, jöjj és szabadíts meg. Drága Szent Lélek, jöjj, bátorító nap jöjj. Drága Szent Lélek, jöjj, újjáteremtőnek jöjj. Drága Szent Lélek, jöjj, újjáteremtőnek jöjj. Jöjj, tegyél leszek fel, jöjj és erősíts meg. Drága Szent Lélek, jöjj, újjáteremtőnek jöjj.
Köszönjük szépen a köszöntést, és akkor álljanak fel azok, akik a múlt hónapban ünnepelték születésnapjukat. Köszönjük szépen Isten tiszteletünket, folytassuk a 253-as ének eléneklésével.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet mai vasárnapra kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangélium a 24. részében, a 46. verstől a 49. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom Lukács evangélium a 24. részéből a 46. verstől a 49. versig. Jézus így szólt a tanítványoknak. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a holottok közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Amen. Ez Isten igéje. ...1995-ben kaptam egy levelet tavasz környékén, hogy jelenjek meg sorozáson Budán a Petőfi laktanyában alkalmassági vizsgálaton, hogy be tudnak-e sorozni sorkatonának. Megjelentem, alkalmasnak találtak, nem sokkal később kaptam egy újabb levelet, hogy 1995. november 23-án vonuljak be Szombathelyre a határőr laktanyába. És akkor én ezt a levelet eltettem, írtam egy kis papírt édesanyámnak, hogy megkaptam a behívó parancsot, és aztán mentem elütni a délutánt valami haszontalan dologgal. De a lényeg az, hogy meg volt írva, hogy nekem mit kell tennem majd azon a napon. És aztán november 23-án elköszöntem édesanyámtól a déli pályaudvaron, felültem a vonatra, elmentem Szombathelyre. Szombathelyen, amikor leszálltam a vonatról, akkor a pályaudvaron ott álltak a zöld katonai teherautók, és ott állt egy tiszt kezében egy papírral, és ott volt rajta a nevem. Jó helyen jártam. Meg volt írva, hogy nekem azon a napon ott kell megjelennem, az a feladat, hogy bevonuljak sorkatonának. És elkezdtem az egyéves szolgálatot. De minden megírt dolog ilyen megbízható és értelmezhető ilyen világosan. Nem olyan régen kaptunk egy levelet az áramszolgáltatótól, hogy majd júniusban fognak jönni leolvasni a mérőóráinkat, és nagyon világos volt a levél, éppen csak a dátumnál egy számokból és betűkből álló írás kombináció volt, ami sem időpontot nem tartalmazott, semmilyen információt, tehát abból semmit nem lehetett kivenni. Úgyhogy a levél így a lényegét elveszítette, mert azt nem tudták így velem közölni, hogy mégis mikor fognak jönni. De hogyha tudták volna közölni, akkor sem biztos, hogy ez így megvalósul. Tehát vannak ilyen megírt dolgok is, amik körbevesznek bennünket. De itt Jézus azt mondja, hogy meg van írva. A Krisztusnak szenvednie kell. Miért gondolkozik így Isten, tehetnénk fel a kérdést, hogy elküldi az ő egyszülött fiát ebbe a világba, és az a fiú, az az Isten fiú, aki minden hatalommal rendelkezik, és minden az övé, hiszen ő általa teremtetett ez a világ, menny és föld, hogy ő itten szenvedni fog. Tehát miért nem borulnak le előtte az emberek, és szolgálnak neki? Én úgy gondolom, hogy Isten nem eldöntött, hogy elküldi ide a fiát, mint valami tékozló fiút, és majd a szenvedéseiből megtanulja az engedelmességet, és aztán majd tökéletesebben fog engem képviselni. És Isten nem is úgy gondolkozott, hogy hagy menjen a fiú, hagy próbáljon ki sok mindent, és majd a saját kárán megtanulja, hiszen Isten fiáról van szó. Hanem Isten egyszerűen csak megírta, megíratta, lejegyeztette emberekkel azt, ami a Messiással, az elküldött Krisztussal, az Isten fiával itt közöttünk, emberek között történni fog, amit mi emberek teszünk vele. Tény az, hogy Jézus, mikor eljön ebbe a világba, akkor szenvedni fog. És ezt jegyezte le. Jézus, amikor arról beszél, hogy meg van írva, akkor nem szó szerint idéz az Ószövetségből. Legalábbis én nem találtam utalást arra, hogy az Ószövetségben való ez szó szerint le lenne jegyezve, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia. De találtam olyan utalást, ami pontosan erről szól. Tehát Jézus nem szó szerint magyarázta, vagy idézte az igét, hanem megnyitotta a tanítványok értelmét, hogy értsék az írásokat. Ennek a felolvasott igeszakasznak a megelőző versében lehet ezt olvasni, hogy akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Tehát Jézus magára vonatkoztatva magyarázta meg az Isten igéjét úgy, hogy az ember megértse. Ez egy profécia, ami Jézus életében beteljesedett közöttünk. Dániel könyve 9. rész 26. verse beszél erről. Egy profécia részletét olvasom fel. 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. Mi is ez a szenvedés, amiről beszél itt Jézus? Attól tartok, hogy nem testi szenvedésről van szó elsősorban. Bár az Ószövetségben, Ézsiás 53. részében és a 22. Zsoltárban is elég konkrét dolgokat olvashatunk arról, hogy Jézus testileg is szenved, de hogyha jobban elolvassuk ezeket az igéket, akkor látjuk belőle azt, hogy a főmondani való nem az, hogy Jézus testileg szenvedett itt közöttünk, hanem az, hogy eljött az ő világába, amit ő teremtett, és itt teljes magányban élte az életét. Távol az atyától. És ez okozott neki szenvedést. És teljes meg nem értettségben. Hiszen hirdette az evangéliumot, és az emberek nem fogadták be őt. Úgyhogy Mel Gibson, ha testi szenvedésre próbálta tenni hangsúlyt azzal a Sok vérrel a Passió című filmben, akkor elképzelhető, hogy mellé fogott. De hogyha egy rendező egy filmben azt próbálná meg megfogalmazni, hogy a Krisztus mit szenvedett azért, mert az emberek nem fogadták be őt, és ezt ki tudja ábrázolni egy ilyen művészi alkotásban, akkor az valóban azt a mondani valót közvetíti, amit Jézus elszenvedett. Senki sem lesz, ezt mondja Dániel az ő proféciájában. És olyan megdöbbentő, átgondoltam az evangéliumok alapján Jézus életét, hogy mennyire szó szerint teljesedett ez be. Kikhez jött Jézus? Az atya kihez küldte őket elsősorban? A zsidó néphez. És a zsidók otthonában, Názaretben nem fogadták el őt. Beelzebub szövetségesének mondják. És a főpapok, akiknek elsősorban le kellett volna térdre borulni Jézus előtt, mint messiás előtt, akit várnak évszázadok óta, és generációkon keresztül tanítják apáról fiúra azt, hogy a messiás eljövend, azok a főpapok megfeszítették őt, mint gonosztevőt. Kik voltak körülötte, egy kicsit szűkítsük a kört, kik vették körbe a mindennapjaiban Jézust? Ugye a tanítványok. De hogyan bántak a tanítványok Jézussal? Nem hittek neki. Elhagyták, elárulták, meglopták, nem értették meg Jézusnak mondani valóját, céljait. Nem értették azt, hogy Jézus mellett hogyan lehetnek gazdagok. Jézus milyen hatalmat kínál nekik. Földi karrier szerettek volna építeni. És kicsit még jobban szűkítem a kört Jézusnak a családjára, testvérei, édesanyja. Szélhámosnak tartották. Ugye ott van az evangéliumban lejegyezve, hogy mikor Jeruzsálemben ünnep volt, és készülöttek az emberek, hogy elmenjenek erre az ünnepre, akkor a családtagok szóltak Jézusnak, hogy ne titokban cselekedjél, hanem menj el te is, és nyíltan, ha te vagy a Krisztus. Nem hittek benne, szélhámosnak tartották. És hát eljött az a pillanat Jézus életében, amikor teljesen magányossá vált a kereszten. Amikor nem tapasztalta az atyával való közösséget. Mert bűn szakította el Jézust az atyától. És ebben a legborzasztóbb az, hogy nem az ő bűne. Ahogy mellette lévő Lator mondja, hogy mi méltán megérdemeljük a büntetésünket, de ő, hanem a mi bűneinkért szenvedett ott a kereszten. Mi a baj az emberrel, miért bánik így Istennel? Ezen a héten 7-8-an mondták bele az arcomba azt, hogy valamiért nem felelek meg, nem jól végzem a munkámat, a jegyekén meg szemétláda vagyok, meg agyon fognak veretni, meg fel fognak jelenteni, de ez nem lényeg, mert ezen már túl vagyok, ezt már megszoktam. Viszont van egy olyan ember, akivel mikor beszélgetek, akkor mindig felelősségre von engem. A munkám elvégzése miatt. Nem azért, mert azt látná, hogy én az árokparton ücsörgök, és úgy töltöm el az időt, hanem azért, mert azt látja, hogy olyan emberek alá adom a lovat, mármint, hogy olyan embereket segítek, akik nem érdemelnek segítséget. Azt mondja, nézd meg őket. Egész életében nem dolgozott, háza van, motorja van, autója van, 6-7 gyereke van. És nem volt munkahelye. Nem érdemli meg az, hogy te elvidd őt bárhová is. Én tanyagondoként dolgozok a görögszálláson. Nem érdemli meg, hogy elvidd bárhová is. Hanem nekem fel kellene világosítanom őket, hogy dolgozzanak. Ez az ő feladatuk, kötelességük. És nagyon nehéz ezzel az emberrel beszélgetni, mert nem akarok neki se az arcába vágni bármit is. És azok az emberek, akikről ő beszél, azoknak az arcába sem akarok vágni bármit is, hogy embereknek az lenne a feladatotok, hogy dolgozzatok. Mert nincs rá jogom. Tehát úgy, ahogy ő kifejezi azt, hogy ki kell küldeni a kukoricaföldre, és aki nem dolgozik, azt nagyon kell lőni, ez nyilvánvaló, hogy erre nincs jog. De nekem sincs jogom arra, hogy felszólítsam, hogy dolgozza. Mert erre a válasz az, hogy mi között hozzá. Ki kell építeni egy kapcsolatot, hogy jogot szerezzek arra, hogy meghallgasson engem. És ez a nehéz. Jézus itt jár közöttünk, és az emberek között végezte a munkáját, és építette az emberek kapcsolatát az Istennel, azért, hogy az Istent az emberek megismerve megengedjék az Istennek, hogy beleszóljon az életükbe. Bemutatom nektek az Atyát, aki szeret titeket, aki mindent odaad értetek, engedjétek meg az Atyának, hogy pásztoroljon, vezessen benneteket. És Jézus ennek a munkának a végzése közben volt teljesen magányos ebben a világban. Mert nem fogadták el őt. Miért bánunk így egymással? Miért nem tesszük fel a kérdést magunknak, hogy Jézusnak miattam miért kellett szenvednie? Miattam miért vált magányossá? Nem Istennek kell feltenni a kérdést, hogy Istenem, te miért hagytad a fiadat szenvedni, hanem magamnak kell feltennem a kérdést, hogy Jézus, te miért szenvedtél én értem? Jézus életprogramjában ott volt a szenvedés, és ennek a végén ott volt a halál. És amikor én ezt hallottam egy lelkigondozói héten, hogy Jézus az életét adta értem, akkor ott zakatolt a fejemben az a gondolat, hogy ha Jézus az életét adta értem, akkor ezzel valamit kezdeni kell. Nem mehetek úgy haza erről a hétről, hogy valami ne lenne valósága az én életemben, ebből az egészből. Nem lehet az, hogy Jézus eltékozolja az életét. Istennek válaszolni kell. ha Jézus meghalt a kereszten, és én ezt hiszem, akkor fel kell tenni a kérdés, hogy miért kellett meghalni a kereszten? Mi van az én életemben? Mi az, ami a gyülekezet életében ott van? Vagy mi az, ami egyen-egyenként az életünkben ott van, ami miatt Jézusnak meg kellett halni a kereszten? És így lehetne elindulni a rendeződésnek az útján. Isten azt is leíratta az ő szolgáival, emberével, hogy a Krisztusnak harmadapon fel kell támadnia. Lehetetlen az, hogy Jézust a halál fogva tartsa, hiszen ő az Isten, ő az, aki Úr a halál, az élet és a halál ura. Úr a halál felett. Az ő életprogramja az volt, hogy meghaljon, értünk, de mint Isten feltámadjon, értünk. Ugyanis az ő feltámadásában erő van. És az, aki ezzel az erővel rendelkezhet, aki hiszi, hogy Jézus feltámadt, az új életet élhet. Újat kezdhet. És amikor feltette magának valaki a kérdés, hogy miért is halt meg én értem Jézus, és aztán az Isten világosságában meglátja, hogy igen, azért, mert én olyan könnyen belemondom a másik szemébe, hogy hogyan kellene neked élned, hogy te milyen vagy, hogy te nagyon kevés vagy, selejt vagy. És mikor magamat emelem így a másik ember fölé, és amikor ezt az Isten világosságában meglátom, akkor érvényesülhet Jézus feltámadása az életemben. A Krisztusban elnyerhető új élet. Megszabadulhatok. Nem kell többé azzal az indulattal gondolkozni. Nem kell sorokba állítanom embereket. Nem kell vádaskodnom, hogy te ilyen meg olyan vagy. Hogy te így meg úgy csinálod, és az nem jó. Olyan jó lenne, hogyha ez működne a keresztényekben. Ha lenne mindig saját magammal szemben egy fenntartás, egy egészséges, nem az, hogy lelkileg mindig vájkálok magamban, és olyan bűntudatom van, amiből nem tudok egészségesen kijönni. Hanem lenne bennem egy fenntartás, hogy nem vagyok tökéletes, mert az Isten tökéletesít folyamatosan. És akkor ebből kiindulva másképp állhatnák az emberekhez. Minden Istennél van az új élethez. A megígért pártfogó, az Isten szent lelke. Ugye Jézus halála előtt megígérte azt, hogy én elmegyek, de az Atya elküldi azt, aki majd vigasztalni fog benneteket, a pártfogótok lesz. Figyeljetek majd őre. És az én lelkem meg fog titeket erősíteni erre az új életre. Meg fog titeket erősíteni arra, hogy saját magatokkal is felvegyétek a harcot. Mert ez a legnehezebb. Amikor úgy kimondanám, hogy másik ember hol helyezkedik az én értékrendemben, és azzal beletapostam a földbe. Mint ahogy Jézust is sokszor leírták, pedig folyamatosan szolgált az embernek. Ez a legnehezebb, hogy akkor az ember saját magát állítsa le. És ehhez kell erő. A Szentlélek általi erő. Látom magam az ő világosságában, és nemet mondok magamra. Ilyen érdekes, hogy én görögszállási tevékenységem miatt nagyon sokszor elgondolkozok azon, hogyha engem ott agyonvernének, akkor én hogyan reagálnak arra. Tegnap is volt konfliktus, és amikor elővettem az igét, megálltam, hogy elcsendesedjem, hogy ne az én gondolataim zakatoljanak bennem, hanem az Isten beszéljen velem, akkor az volt az igében, hogy ne állj bosszút önmagadért. Mert Isteni a bosszúállás. De abban a pillanatban, amikor ütnének, akkor tudok-e nemet mondani magamra? Ehhez kell az Isten ereje. Engedem-e az Istent, hogy ilyen erővel töltsön be. Lelketlenül, erőtlenül nem lehet ezt a keresztény életet megélni. Kell, hogy az Isten folyamatosan megelevenítsen bennünket a lélekkel, az ő lelkével. És így domborodhat ki az életünkön az Isten ereje. Mert hogy nem öncélú ez a rendeződés. Itt az igében azt olvassuk, hogy a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és ebben az előre megírt, előre kijelentett dologban ott van a mi új életünknek a feltámadása is, de ez nem öncélú, hanem folytatja az igét. Hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Isten ad célt az új életünkhöz, hogy legyen tartalma, hogy az az erő, az ne csak ott koncentrálódjon bennünk. Az nem olyan erő, hogy mint a filmekben, hogy a hősnek az újja végén villámok cikáznak, elnézést, most ez jutott eszembe, de van értelme annak, hogy ő erőt önt a mi életünkbe. Nem öncélú ez. Hirdetni az ő nevében a megtérést és a bűneink bocsánatát. Tehát a Szentlélek világosságában először én térek meg, hogy küldhető legyek valakihez, és amikor az a valaki nem ért meg engem, akkor legyen erőm szeretni őt. Úgy, ahogy Jézust nem értették meg. A tanítvány nem nagyobb mesterénél. Neki nyomorúsága volt itt a földön. Akkor nekünk, akik az ő munkájába beállunk, ugyanaz lesz az, amit várhatunk. Azt mondja, hogy ti vagytok erre a tanúk, hogy van megtérés, van bűnbocsánat, új élet. Tanúskodjatok rólam, mutassátok be az emberek előtt, hogy amikor elutasít, akkor ne megsértődjél, hanem borulj le, könyörögél azért az emberért. Amikor nem ért meg, hosszú kitartó munka után nem ért meg, szolgálsz neki, és miközben szolgálsz neki, belegázol a lelki világodba, úgy tudsz csak tanúbizonyságot tenni rólam, ha az én erőmmel felülemelkedsz ezen a problémán. Ugye az emberekben van hajlam arra, hogy valamibe belekezdjenek, és miközben azt végzik, elfáradjanak idő előtt. Valamibe belekezdenek, mondjuk az Isten rájuk bíz egy feladatot, és félelmek között kezdik el. Elképzelhető, hogy Isten valaki ezt küldene, és amikor ezt megértem, és világos, hogy mennem kell, mert tanúbizonyságot tehetek annak az embernek az Isten dolgairól, akkor félelem fog az én szívemben megerősödni. Kell az Isten ereje, hogy ez a félelem kitisztuljon a szívemből. Hitetlenkedés és restség. Ugye Jézus szenvedett közöttünk, és mi nem vagyunk nagyobbak Jézusnál. A restség, a lustaság, a kényelem szeretet, ezek mind-mind olyan dolgok, amik ideológiákká növekedhetnek az életünkben, amik szokásokat hoznak az életünkbe, és megakadályoznak abban, hogy valakiért tegyek valamit. Most nem, mert fáradt vagyok. Most nem, mert annyiféle dolgom van, ez már nem fér bele. Pedig élet-halál kérdésekről van szó. Hány ember kerül egyre rosszabb és rosszabb állapotba, mert az Istenről nem hall, vagy az Isten szolgája előtte nem hiteles, nem szeretetteljes, és pótszerekhez nyúl, alkoholhoz, droghoz, különböző kábítószerekhez. És hozzá nyúl, kapaszkodik bele, és az életét arra próbálja meg felépítgetni. Közben meg az Isten emberének kellene ott mellette állnia. Csak hát az Isten embere sokszor lusta. Nagyon fontos, hogy az Isten lelke és ereje legyőzze ezt bennünk. Amikor az Isten embere végzi a szolgálatát, munkáját, hajlamos türelmetlen, szeretetlen lenni. Én újra meg újra beleesek abba a hibába, hogy emberekkel szemben elvárásokat támasztok. És várom azt, hogy mikor fogják megérteni, mikor lépünk egyet előre. És aztán rá kell jönnöm, hogy én vagyok a türelmetlen. És ezzel számolni kell. Ki kell söpörni az életemből, mert szeretetlenné fogok válni velük szemben. Magas lesz a mérce, nem fogja tudni megugrani, és elfogadhatatlan lesz számomra az ő közössége. És ki kell söpörni az életemből. Vagy hogyha sikerül valami a lelki munkában, akkor az ember hajlamos arra, hogy magának szerezzen dicsőséget ezzel. Magát tegye egy szinttel feljebb. És az Istentől elveszi a dicsőséget, holott az Isten adja a növekedést, mi csak öntözgetünk, ültetgetünk, de az élet forrása az Isten. És hajlamosak vagyunk erről elfelejtkezni. Sikertelenség esetén pedig hajlamos az ember megkeseredni. Főleg, amikor hosszú-hosszú távon hatalmas energiát fektet bele valaki egy ember életébe. És aztán az látszik, így a testi látásunk szerint az látszik, hogy felesleges volt, nincs eredmény. És nagyon könnyen megkeseredhet az ember. És az, ami Jézust körbevette folyamatosan, és az ő szolgáit is körbeveszi, hogy Jézus szolgál az Isten embere, és nem fogadják el, mert nem értik őt. És teljesen magányosnak érzi magát egy körön belül, ahol él az életét, ahol mozgolódik. Ugye ez a missziói terület lehet házasság, család, munkahely, és minden olyan terület, ahol kapcsolatok alakulnak ki, akár a boltban, a pénztárossal, vagy akárkivel. És az ember belefekteti az energiáját, az gondolja, hogy engedelmeskedett az Istennek, és az az ember nem érti őt. Isten meg azt mondja, hogy akik sírva vetettek, újjongva arassanak. És azt is mondja, hogy más a vető, és más az arató. És amit a testi szemeimmel látok, azok megcsalnak. És nagyon fontos, hogy az Isten lelke világossá tegye ezeket az igéket ezekben a helyzetekben. Hogy ne keseredjek bele, ne érezzem magam magányosnak. Az Isten lelki gondoz engem ezekben a helyzetekben, már nem lehetek magányos. Tehát a saját életemben kell győzni. Saját magam felett kell győzni. Isten előtt legyőzötté kell válnom. Felnövekszik bennem az emberi indulat, akkor Isten már mögöttem van. Már előrébb vagyok, mint az Isten. És ebben a legyőzött állapotomban látszódik meg az Isten indulata. Ez a bizonyságtétel ott jelenik meg. Amit egyébként hiszem, hogy a keresztények annyira vágynak, hogy bizonyságot tehessék valakinek, az a valaki pedig befogadja azt. Annyira vágyjuk, hiszen az én életemet is Isten hozta rendbe. Jézus meghalt értem. És Jézus meghalt azért az emberért is. Annyira vágyom, hogy megértse. Kell, hogy az Isten lelki gondozzon, hogy ne legyek magányossá. És ebben fog meglátszódni a Szentlélekkel teljes, megerősített élet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérlek, segíts téged győztes vezérnek látni, segíts vágyakoznunk hozzád, hogy szüntelenül vágyunk a te szavadra, a közösségedre, beszélhess velünk, megerősíthess bennünket, elküldhess minket, hogy tanúskodjunk rólad. Hadd lehetne az életünknek ez a célja, és miközben a mindennapi gondjainkkal küzdködünk, kérlek, taníts bennünket azokban is veled lenni, azokat is veled megharcolni, hogy akkor is megjelenhessen rajtunk a Krisztus. És könyörülj azokon, akik nem értenek bennünket, akik elutasítják a te igédet, akik olyan mélységekben vannak, hogy azt nem lehet elmondani, de nem nyúl a segítség után. Nem ragadja meg a te kereszt halálodat, a te feltámadásodat. Kérlek, Úr Jézus, hogy így Szentlélek ünnep előtt, pünkösd ünnep előtt segíts készülnünk a te lelkeddel arra, hogy bevilágíthassa mi életünkbe, arra, hogy engedjünk te neked, és hogy az életünk valóban megújulhasson. Amen. Hirdetem az estvéreknek, hogy következő vasárnap pünkösdi istentiszteletünk lesz, úrvacsorás istentisztelet. Kérem, hogy készüljenek erre a testvérek a lélek által. Hétfőn asszonykör lesz 17 órakor, csütörtökön biblióra 17 óra 30 perckor, és gyülekezetünkben június 11-én szombaton 15 órakor gyereknap. Szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra a testvéreket, a fiatalokat, gyermekeket. Jó, hogyha gyermekek már életük legelső éveiben hallhatnak az Isten dolgairól, mert rendkívül fogékony, nyitott az ő lelki világ. És mi töltjük meg őket tartalommal. Jövő héten, szerdán Kék kereszt alkalom lesz 17 órakor. Szeretettel várjuk azokat, akik valamilyen szemrei betegséggel küszködnek, vagy családtagjuk ezzel küszködik, és akik vágyják azt a szabadítást, amit Isten tudna adni ezekben a helyzetekben. És várjuk azokat a testvéreket is ezekre az alkalmakra, akik indítatást éreznek arra, hogy ilyen szolgálatban részt vegyenek. Jövő héten, szerda, csütörtök pénteken, Görögszálláson egésznapos programok lesznek. Egy pályázati munka keretében Görögszállásnak a közösségi részeit, tehát buszmegálló, közösségi ház udvara és temető környéke, szeretnénk rendbe rakni, virágokat ültetni, fákat ültetni. A közösségi ház mögötti területet munkagéppel el fogják egyengetni, és ott is szükség lesz a kétkezi munkásokra. Nyilván meg van hirdetve ez Görögszálláson, mert az a cél, hogy maguknak szépítsék meg a környezetüket az ott lakók. Szombaton az Országos Egyház diakóniai osztályától fog érkezni egy küldöttség, akik hoznak magukkal valamennyi élelmiszert, amiből levest fogunk főzni gulyáságyúban. Tehát szombaton lesz egy ilyen alkalma is ennek az egész programnak, illetve lesz egy előadás adósságkezelésről. Arra kérem azokat a testvéreket, akik szeretnének ebben a munkában két kezükkel részt venni, hogy bátran jöjjenek, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton lesznek ezek a lehetőségek, programok. Én ott leszek kint a területen, meg még a munkatársak is, és megpróbáljuk összetartani a munkát. Tehát mindenkit szeretettel várunk, aki úgy érzi, hogy erre indítatása van. Dresdában van a gyülekezetünknek egy kisebb küldöttsége, illetve én úgy tudom, az utolsó információm az, hogy ma estére fognak hazaérni, tehát valószínűleg úton vannak hazafelé. Nem tudom, hogy valaki tud-e nálam ennél többet róluk. Ez egy titkos küldetés. Senki nem tud semmit. Majd, hogyha a titkosításnak a határideje lejár, akkor jövő hét vasárnap lehet, hogy be fog róla számolni Misi bácsi. És örömmel várjuk a tapasztalatokat. De kérem, hogy a testvére gondoljanak rájuk imádságban, hiszen azért hosszú ez az út, és három autóval mentek. Női csendes hét lesz Biatorbágyon, június 19 és 24 között. Gyerek hét lesz Garbolcon, július 11-15 között. Ennek a költsége 8000 forint. Várjuk a jelentkezőket erre a hétre. Itt van egy telefonszám is a hirdetés alatt. Ezen a telefonszámon is lehet érdeklődni, jelentkezni. Nemzetközi ifjúsági hét lesz augusztus 13-tól 19-éig. Sátor alja új helyen, oda elsősorban olyan fiatalokat várnak, akik tudnak angolul valamennyit. Mondjuk én annyit tudok angolul, hogy Coca-Cola, de szerintem engem sem zavarnának el. Lehet, hogy aki keveset tud angolul, de szeretne többet tudni, annak is jó lenne egy ilyen hét. Várjuk, Misi bácsi várja a jelentkezéseket erre a hétre. Én szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani az imádságlistát. Jani bácsékról tud valaki valamit? De egyébként rajta van Marika néni az imádságlistán, kérem, hogy imádkozzanak érte a testvérek. És lehet jelentkezni a liturgiai szolgálatra. A jövő hét le van foglalva, mert Bálóczi János már két hónappal ezelőtt mondta, hogy nagyon szívesen szolgálna ezen az alkalmon, de utána való alkalmakon bátran jöjjenek a testvérek, szólítsanak meg, és mondják örömmel, hogy engem a lélek arra indított, hogy szeretném ezt a szolgálatot betölteni egy ciklus erejéig. Jöjjenek testvérek, jelentkezzenek. Isten tiszteletünket folytassuk a 370-es ének első verszakának eléneklésével. Csendesedjünk el Isten előtt, imádkozzunk. Áldunk Úr Jézus, hogy Te mentő szeretettel jöttél el erre a földre, és a folyamatos elutasítás és meg nem értés ellenére is azon munkálkodtál, hogy megments bennünket, és tudtad, hogy az életedbe fog ez kerülni, és nem sajnáltad, értünk, értem. Áldalak, mert nagyobb vagy mindennél, meg tudod tartani az embert a kétségeiben, a kísértéseiben. Kérlek, hogy védj körbe bennünket egyen-egyenként, és a közösséget, a gyülekezetet is. Hogy tudjuk megélni az életünket, tudjuk elmondani az embereknek, hogy Te mit tettél azért, hogy megmeneküljenek. Segíts, hogy jó bizonyságtévőit legyünk. Segíts, hogy megtérhessünk mindazokból, amik gyötörnek bennünket. Segíts elengedni ezeket a dolgokat, még az is olyan nehéz sokszor. kérünk Misi bácsiékért, akik néhány napot külföldön tölthettek. Reméljük, hogy épségben hazaérnek. Reméljük, hogy lesz sok minden, amiről beszámolhatnak, benned való megtapasztalás. És reméljük, Úr Jézus, hogy az előttünk álló Szentlélek ünnepre felkészítesz bennünket. Meglátogatsz minket a te lelkeddel, belevilágítasz az életünkbe. Helyre akarsz minket állítani. Köszönjük, Úr Jézus, hogy vannak olyan alkalmak, amik azért adattak te tőled, hogy megszólíthassunk embereket. Kérlek a ma délutánért Görögszálláson. Kérlek, hogy az istentisztelet és a gyermeknapi program hadd mehetne le a te rended szerint, a te békességedben. Kérlek, hogyha lesznek hangadók, ha lesznek zűrzavarkeltők, akkor azokat te némítsd el. Kérlek, óv meg bennünket minden olyan támadástól, ami megakasztaná a te munkádat. De mindazt hálattal szívvel köszönjük, ami azért adtál, hogy előrébb vigye az életünket. Segíts megérteni ezeket. Elengedni az elvárásainkat, a saját céljainkat. Köszönjük, hogy a gyülekezetben vannak szolgálók, és befedezed az életüket. Köszönjük, hogy adtál lehetőséget arra, hogy az ember te munkatársad legyen, és újra és újra indítod benned bízókat, hogy emberekért harcoljanak, hogy szemtől szembe álljanak velük, és elmondják az evangéliumot. Kérlek, Úr Jézus, hogy örvendeztesd meg a te szolgáidat ebben a munkában. Kérünk az egyházért, annak állapotáért, tartalmáért, hogy amit közvetít, amit hirdet, annak a középpontja te lehessél. Kérlek, győzz így a mi egyházunkban is. Beszélj egyházunk vezetőivel. Adj egy olyan embert, aki felrázhatja a vezetőket is. Kérlek, szólíts meg az ige hirdetőket. Tedd elevenni az ige hirdetéseket. Kérünk a politikai hatalomért, hogy bölcs döntéseket hozhassanak. Hadd lehetne az életük teljes és te általad irányított. Hadd lehetnének ők is megváltott emberek. És mindaz, ami tőlük ered, és ami teher, ami számunkra, az hadd hordozhatnánk el békességgel. Te rád nézve és imádkozva ezekért a vezetőkért, imádkozva az országunkért. És kérlek a gyermekekért, a következő generációért, hogy fogékonyak, nyitottak legyenek az evangéliumra. Kérlek a szülőkért, hogy bölcsek lehessenek a nevelésükben, tanításukban, hogy neked neveljék őket. Köszönöm, Úr Jézus, hogy mindezeken a szintereken keresztül meg akarsz áldani mindnyájunkat, hogy másik családján, ember másik családján keresztül is láthatunk téged, meggazdagodhatunk. Köszönöm, hogy így szövöd át az életünket, így fonsz minket közösségbe. Hadd lehetne az életünk teljesen átadott. Hadd lehetnél Úr az életünkben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, vétkeinket és megbocsátásunkat a bennünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, végezetül testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Amen. Thank you. Elfelejtettem hirdetni, testvérek, hogy a délutáni alkalomra kétszer fogok megérkezni ide a templomhoz a busszal. 1:30-kor és 2:45-kor szeretnék innen elindulni. Tehát arra kérem az asszonyok, hogy beszéljék meg egymás között, hogy melyik időpontban szeretnének buszra szállni, hogy az egyik járatban kevesen legyenek, a másikban pedig többen, mint ahány ülőhely van. És készítsenek össze ekénekes könyveket, mert most az ének kivetítés nem fog létrejönni. Köszönöm szépen Isten tiszteletünket, folytassuk a 370-es ének éneklésével.